Az ige hirdetés alapigét olvasom a már elhangzott ige szakaszból, Lukács evangéliumának 8. részéből, annak is a 25. versét olvasom újra. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Amen. Kedves testvérek, mielőtt jobban beleásnánk magunkat a mai történetünkbe, egy pár szót hadd szóljak arról, hogy miként is kell megközelítenünk egy ilyen eseményt, egy ilyen csoda elbeszélést, mint amilyen a mostani is. A tenger lecsendesítéséről szóló elbeszélést Máté, Márk és Lukács evangéliuma is tartalmazza. Mindhárom evangélistánál a tengeri vihar lecsendesítésének a csodáját Jézus tanítása előzi meg. Tehát Jézus először szóban mutatja be Istent, az ő országát és hatalmát, majd cselekedetekkel bizonyítja azt, hogy benne megvan mindaz, amiről szóban tanított. Azaz ő Isten fia, isteni hatalommal bír, és az isteni igazságot képviseli. De a csodákat is, csak hogy mondjak más csodákat is, mint például amikor Jézus a tengeren járt, vagy embereket gyógyított, vagy amikor feltámasztotta Jairus lányát. Tehát ezeket a csodákat azoknak, akik átélték, nem kell bizonyítani. A kívülállóknak viszont, akik már csak a hírét hallották, bizonyíthatatlanok. Maximum valahogy hittel elfogadja az ember. És ezért nem is lehet célja egy igehirdetésnek, hogy bebizonyítsa, Jézus valóban megállított egy tengeri vihart. Számunkra ez a csoda, mint elbeszélés létezik már. Az evangélium írója a csodát, mint képanyagot használja egy olyan mondani való kifejezésére, amely már azokat is érinti, aki a csoda tényét nem tényszerűen élte át, nem voltak tanúi és részesei. Ez azt jelenti, hogy a csoda elbeszélésben eleve van egy szimbolikus szándék, amely a csoda tényét a kívülállók életére alkalmazza. Ezt kerestem én magam is, és majd hallhatják a testvérek, hogy mire vezetett engem Isten. És akkor térjünk is rá a történetünkre. Amint mondtam, Jézus csodatettét a tanítása előzte meg. Márk elbeszéléséből az is kiderül, hogy este lett. Jézus egész nap tanított, beszélt Istenről és az ő országáról különféle embereknek, és nyilván a nap végére elfáradt, nyugalomra, békességre vágyott. Ezért is akarta Genezáreti tó, a mai nevén Galilai tenger túlsó partjára átmenni, hogy maga mögött hagyhassa a sokasságot, a sok embert. És talán azért is, mert tudta, hogy milyen csodatételre lesz majd lehetősége útközben. Hajóra szálltak tehát, és Jézus a hajó ringatózásában elaludt. Aztán a hullámok egyre jobban dobálták a hajót, még nem kezdték a fedélzetet is maguk alá gyűrni, és az ott tartózkodó emberek élete veszélybe került. Manapság is tapasztalhatók ilyen viharok ott a Szentföldön, és nyilván meg is van ennek a tudományos háttere, hogy miként tud szinte az egyik percről a másikra kialakulni. A tanítványok pedig félelmükben felkeltik Jézust, tőle várnak segítséget, azt mondják, Mester, elveszünk. Jézus pedig ráparancsol a tenger vizére, mire az lecsillapodik, csendesség lesz újra úrrá vizek felett. Jézus Isten helyén állva maga cselekszik. Röviden összefoglalva erről szól ez a csoda elbeszélésünk. De ebben a megtörtént csodában mi is akkor a nekünk szóló szimbólum? Mi az üzenet? Miért akarta Isten, hogy ezt a csodát lejegyezzék az evangélisták az utókornak, és azok számára, akik nem élhették át személyesen? A tanítványok többször is, de itt ebben a csodában is átélhették az isteni erővel való találkozást Jézus tette által. Látva azt, hogy Jézus szavára lecsendesedik a viharos tenger, maguk is lecsendesedtek, megrettentek. Sejtették, érezték, hogy itt nem emberi erőfeszítések következményeit láthatták, hanem valami többet annál. Isteni erők és hatalmak bontakoztak ki előttük. Szinte biztos vagyok abban, hogy mindnyájan éltünk már meg olyan szituációkat, eseményeket, melyek megállítottak, belül lecsendesítettek bennünket. Talán mi is meg is rettentünk, és elgondolkodtunk azon, hogy most bizony nem az élő Istennel van nekem itt dolgom. Faludi György költőnk számolt be egy interjú során hasonló tapasztalatáról. A hasonlóság abban értendő a Jézusi csoda és a tapasztalat között, hogy fizikailag és lelki értelemben is megállította őt egy olyan esemény, ami mögött tagadhatatlanul isteni közbeavatkozás, isteni erők megnyilvánulása volt tetten érhető. Faludi György változatos élete során volt amerikai katona is, amikor az amerikai-japán háború dúlt. És hát őt is beosztották, mégpedig a frontvonalra. Elmondta azt, hogy lövészgödrök voltak itt is, ott is, velük szemben pedig a japánoké. És hát az aknákat lőtték egymás bunkereire, gödreire. Azt is elmondta, hogy nem úgy lapáttal ásták ki ezeket, hanem jöttek nagy gépek, amik kimarkoltak egy-egy lyukat a földből, és oda be kellett egy katonának bújni. 50 méterre a következő lövészgödröt markolták ki, és így tovább 50 méterenként. Így volt tehát a frontvonal modernül, telefonvonallal összekötve mindegyik kis lövészgödör. És azért lövészgödröket mondok, mert nem árkok ezek, nem volt egy folyamatos összefüggő mélyedés a földben. Tehát ő kucorgott az egyikben, aztán azt mondja, hogy a szomszédos gödörben egy indián katonatársa volt, és telefonon folyamatosan egymással beszéltek. És ez az indián meghívta, áthívta magához, hogy gyere át, mászál át, és sakkozzunk. Ott kellett éjjel-nappal kucorogni a gödörben, és hát ez az indián is próbálta feltalálni magát. Mondta, hogy sakkozzunk, Faludi pedig kifogásolta, hogy hát én nem megyek, fáradt vagyok, hagyjál békén, nem megyek át. De a másik erőszakoskodott, hogy de igenis, gyere már át. Faludi pedig még mindig szabadkozott. Aztán a sokadik unszolásra hasalva átkúszott az indiánhoz, és sakkoztak. Amikor visszapróbált mászni aztán a saját gödréhez, akkor látta, hogy teli találatot kapott az a gödör, amiben ő eredetileg volt. És hogyha nem hallgat erre a hívásra, akkor ott hal meg abban a gödörben. Láthatjuk tehát, hogy a földön az megy, hogy az egyik ember erőszakoskodik a másikkal, hogy gyere ide, de nem megyek, gyere ide, de nem megyek, és valami magasabb szinten rendeződnek a dolgok. Azért meséltem ezt el, mert isteni, vagy mondhatnám úgy is, hogy Jézusi erőkkel meg annyi módon találkozhat az ember. Nem mindig ilyen happy endek ezek. Van, hogy egy veszteség, egy rossz diagnózis, vagy valami rosszul első dolog állítja meg az embert, és készteti arra, hogy számba vegye, nem-e az Isten nyilatkoztatta ki magát nekem. De persze csodák által is megtörténhet ez ugyanúgy. De ne hajszoljuk ezeket. A hit nem ettől függ, nem attól lesz értékesebb, hogy ki mennyi csodát él át. Martin Niemöller, neves német teológus fogalmazta meg egyszer bölcsen. Mindenkinek elég annyi csoda, amennyit tapasztalt. Testvérek, a lényeg tehát, és ez a fő mondani való, ezért jegyezték le ezt a csodát nekünk. A lényeg tehát nem az, hogy mi történt velem, legyen az jó vagy rossz dolog. Nem az volt a lényeg, hogy a tanítványok vagy Faludi is megmenekült a halál torkából, Fontos dolog, és persze ennek okkal így kellett történnie. De a lényeg az, hogy felismerve nekik is a mennyei erőt a történésekben, ebben az egészben, kinek mondták akkor Krisztust? Felismerve te is egy-egy életeseményedben a mennyei erőket, az isteni kezed, kinek vallod te meg akkor Krisztust? Kinek vallod meg őt, amikor vele találod szembe magad? Jézus a tanítványoktól azt kérdezte, hol van a ti hitetek? Megvallod-e Krisztust Úrnak, amikor megállít egyszer-egyszer az életben? Miután a tanítványok átélték, miként parancsolt Jézus a természet erőinek, ők nem tudták megvallani Jézust Úr Krisztusnak. Tanástalanul kérdezgették egymást, hogy ki ez, hogy lehet ez. Egy ilyen nyilvánvaló csoda és annyi tanítás után sem ismerték fel Krisztusban a jövendőlt messiást, az Isten fiát. Jézus ma azt kérdezi tőled, hogy te kinek vallod őt. Megvaltad-e már életed urának? Úrvacsorázni fogunk nem sokára, és akkor mindenki egy kérdés kivételével mindegyikre azt fogja válaszolni, hiszem és vallom. Hiszem és vallom, hogy saját erőmből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhatok. Hiszem és vallom, hogy egyedül Jézus tökéletes áldozatának köszönhetően ingyen kegyelemben részesít engem az Isten. Meg fogjuk ezeket vallani, ki tudja hanyatszorra. De vajon csak a számmal fogom ezeket mondani, vagy a szívemmel is? Kinek fogod a szíved mélyén vallani majd most Krisztust? Eljutsz-e arra a felismerésre, mint egykor Péter? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Persze Péter sem az első jézusi megtapasztalások után vallhatta ezt meg, de mi is már túl vagyunk annyi intőjelen, vagy éppen csodán, betegségből való gyógyuláson, tized másodpercnek köszönhető szerencsés véletleneken, hogy éppen nem történt baleset az úton. Nem akarom most én ezeket meghatározni, mert mindenki más intőjeleket vagy csodákat élt át. De amikor benne voltál ezekben, eszedbe jutott-e egyáltalán Isten és az ő fia? És ha eszedbe jutott, kinek vallottad őt? Elismerted netán létezését, megköszönted kegyelmét, majd éled ugyanúgy tovább az életed. Vagy nem is neki tudtad be se a jót, se a rosszat, hanem a sorsnak, a véletlennek, vagy nem tudom minek. Netán megtagadtad Máté szeretetét, mert nem tudsz azon túllépni, hogy mi történt akkor ott veled, vagy valaki mással. Nem látsz túl önmagadon, pedig Jézus kegyelme, hidd el, akkor is ott volt, és ott van vele, veled. Szeretete tart ma is életben. Van, hogy nagyon nehéz dolgokat is át kell élni az életben. De ahogy a tanítványokkal is ott volt Jézus, igen, egy darabig csendben, a háttérbe húzódva aludt, de megtartotta őket, nem engedte elveszni őket. És ez a kulcs, ezért állít meg egyszer-egyszer, ezért állít meg Jézus, hogy te megvallod-e őt életed urának, mert ő nem akarja, hogy elvesz. Jól érezték a tanítványok akkor, hogy a létük a tét, de Jézus szemében nem a fizikai létük volt veszélyben, hanem az örök életük. Elvesztek volna valóban. De míg ők a fizikai halálra gondoltak, Jézus egy teljesen más perspektívában látta őket, és lát téged is. Ő a mennyei léted, az örök életedet nem akarja veszni hagyni. Azért történt és történik veled az, ami, mert Jézus azt akarja, hogy végre vald meg őt Úrnak életed felett. Vald meg őt személyes megváltódnak. Erősödj meg ebben, ha már sokat szóra kell. Különben elveszel. Én teljes szívemből kívánom azt most mindnyájunknak, hogy valljuk meg ma Jézust életünk urának. Hívjuk be az életünkbe őt, jelentse számunkra ő az életet. És kelljen bármin is átmennünk még a földi lét során. Tudjuk majd jól, hogy az a hitünk erősítésére szolgál. Arra, hogy minden körülmények között igaz hittel tudjuk Jézust Krisztusnak, az Isten fiának, a megváltónknak vallani. Isten segítsen ehhez hozzá bennünket, adja, hogy így legyen, engedjen bennünket ilyen bölcs meglátásra. Amen. És pedig gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtunk bűnösökön. Tudjuk jól, hogy annyiszor már megállítottál bennünket, vagy csak próbáltál megállítani, de mi nem engedtünk neked. Annyi intőjelet, elgondolkodtató eseményeket, helyzeteket kellett személyesen is átélnünk. Hát még csak kívülállóként végig kísérnünk mások életében. És ezek mind azért vannak, hogy felhívd magadra a figyelmünket. Te itt vagy, és ez a földi lét többről szól, mint mi hisszük. Meg akarsz állítani, hogy te lehessél életünk ura, és ne vesszünk el, hanem örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy te mindezt ezért teszed, amit át kell élnünk olykor-olykor. Köszönjük, hogy te azért engeded ezeket a jó vagy, olykor rossz dolgokat, nehézségeket, mert nem akarod, hogy elvesszünk, mert szeretsz bennünket, meg akarsz menteni az örök haláltól. Köszönjük neked, és még jobban köszönjük azt, ha megengeded, hogy ma megvalljunk minnyájan téged, életünk urának, és megengeded azt is, hogy ezzel az igaz hittel tudjuk venni majd az úri vacsorát is. Kérünk, hogy formálj így bennünket, legyél így velünk, add, hogy sose gyengüljünk el, és bármi is történjen, tudjuk kimondani azt, hogy te vagy az Isten fia, te vagy a mi megváltónk, és ennél többre nincs szükségünk. Kérünk így téged most is, hallgass meg csendben elmondott imádságunkat is.